3,5 milliárd forint kárt okozott a február második hetében összesített adatok szerint a január 30-ai orkán Magyarországon. A vihar ciklon átvonulása miatt egyetlen nap közel harmadannyi kárbejelentés futott be a biztosítókhoz, mint a tavaly nyári 4 hónapos vihar szezonban, mondta a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője. Lambert Gábort kérdeztem.
Beérkeztek az összesítések a társaságoktól, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy elképesztő károkat okozott az orkán. Csak lakásbiztosításokhoz kapcsolódó bejelentések száma meghaladta a 27 ezret, és ezekre a biztosítók közel 2,85 milliárdnyi összeget fizettek már ki, illetve tartalékoltak kárrendezésre. A fenti adatokhoz, vagy ezekhez az adatokhoz társul még az ipari létesítményekből és az közintézményekből érkező több mint 1500 bejelentés, illetve a 720 millió forintot meghaladó előzetes kárösszeg. Összesen tehát 3,5 milliárd forintos viharszámláról beszélhetünk.
Megszokottnak mondható ez januárban, a téli időszakban, vagy azért ez egy kiugró adat?
Mindenképpen kiugró adat. A korábbi években általában a nyári viharszezon adatait szoktuk összesíteni, ez 4 hónapra szól, május 1-től augusztus 30-áig, és tavaly, amikor szintén egy kiugrónak számító, a károk szempontjából kiugrónak számító év volt, akkor ez alatt a 4 hónap alatt 9,1 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók. Ehhez kell most összehasonlításképpen összevetni ezt a mostani 2,85 milliárd forintot.
Visszatérve még a januári, tehát a január 30-ai viharra, voltak vagy vannak olyan országrészek, amelyeket kiemelten sújtott ez a viharciklon, vagy nem is lehet így elkülöníteni egy-egy térségét az országnak?
Nehéz, hiszen ez a mostani vihar nem lokálisan pusztított, hanem szinte az ország teljes területét érintette, de különösen sok bejelentés érkezett a középső országrészből, Budapestről és Pest megyéből, valamint a Duna-Tisza közéből, de emellett még Heves és Fejér megyékből is, valamint Békésről is igen sok bejelentés érkezett.
Lambert Gábort, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetőjét hallották. Tavaly a külkereskedelmi mérlegben csaknem 2,4 milliárd euró többlet halmozódott fel, ez ugyanakkor 13 évre visszatekintve a legalacsonyabb aktívum, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár István hozzátette, a folyamatnak elsősorban az az oka, hogy 2021 második fél évében látványosan romlásnak indultak a külső egyensúlyi folyamatok.
Tavaly a külkereskedelmi mérlegben 2,39 milliárd euró többlet halmozódott fel, ez látszólag egy szép magas szám, ugyanakkor ha egy kicsit a mélyre nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy ez 13 éve a legalacsonyabb aktívum, tehát összességében egy romlás figyelhető meg a külkereskedelmi mérlegben, még akkor is, hogyha szép magas szintről kezdett el romlani. Ami a képet tovább árnyalja, hogy ez a 2021-es év élesen két részre tagolható, ráadásul pont fél évkor volt az óriási váltás, addig egy érdemi külkereskedelmi mérleg többlet növekedés volt megfigyelhető, ahogy a koronavírus válságból jött ki az ország, és a gazdaság export teljesítménye is magára talált, majd ezt egy éles lefordulás követte, és tulajdonképpen a 2021-es év második felében a külkereskedelmi mérleg akkorát romlott, hogy utoljára ilyet a magyar gazdaság súlyosan egyensúlyhiányos időszakában a 2000-es években láthattunk utoljára. Ugye ennek az elején valamikor 2001-től 5-ig terjedő időszakban voltak ilyen nagyon látványos külkereskedelmi mérleg hiányok, vagyis volt egy nagyon látványos romlás, amit a második fél évben láthattunk, ez rontotta le összességében a teljes év teljesítményét.
Mi volt ennek a romlásnak az oka, és mi volt annak az oka, hogy ez a romlás szinte az egyik pillanatról a másikra következett be?
Több olyan jelenség együtt hatott erre a külkereskedelmi mérlegre, ami végül ezt az eredményt hozta. Az egyik az a gazdaság helyreállása, ez inkább egy folyamatos romló tényező volt, nem annyira a második fél évben erősödött föl, de ahogy a gazdaság a járvány okozta a gazdasági sokból magához tért, nyilván elindult egy gyors korrekció, és ez a belső felhasználás növekedésével, a behozatal erősödésével járt. Ennél jóval erősebb hatás volt, és tulajdonképpen ez magyarázza a romlás egy jelentős részét, hogy az energia árak azok brutálisan elszálltak, és ez a második fél évben durrant el igazán, és a második fél év energia számlája így óriási lett, még akkor is, ha egyébként volumenben nem feltétlenül importáltunk több. többet, de ugye Magyarország egy nettó energiaimportőr ország, és akkor, amikor ilyen látványos, ugye szinte az energiaárak egy része többszöröződött a korábbi időszakhoz képest, egy ilyen látványos romlás, úgynevezett cserearány romlás látványosan rontja az importon keresztül a külkereskedelmi egyensúlyt. Ezen kívül volt még egy nagyon kellemetlen meglepetés, az, hogy visszatért a koronavírus válság legelső időszakában tapasztalt folyamat, az, hogy ugye az ellátási láncok akadozása zavart okozott az ipari termelésben. Ugye például a chip hiány és egyéb alapanyagok hiánya miatt a két legnagyobb súlyú feldolgozóipari ágazatunk, ugye az elektronika és a járműgyártás is akadozni kezdett, termelés kiesések látszódtak a második fél évben, és mivel mind a két szektorunk alapvetően exportra termel, ezért a második fél évben az addigi hát stagnálásszerű áruexport volumen kifejezetten esésbe váltott át, és ez tovább növelte a külkereskedelmi hiányt. Ezen túlmenően elkezdte erősíteni ezt a rondumló tendenciát, bár ennek egy jelentős része áthúzódik majd az idei évre, hogy a költségvetés a választásokra készülve óriási kiköltekezést hajt végre, a lakosságnak és a vállalatoknak is rengeteg extra elkölthető forrást juthat. Gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt, 2021 és 22 fordulóján az éves GDP mintegy 6%-át kiszórja a gazdaságba az állam különböző transzferek, támogatások formájában, és ez a fogyasztási célú kereslet robbanásához fog vezetni. Részben el is indult ez a folyamat már ugye tavaly az utolsó negyedévben, és az idei első negyedévben fog folytatódni. A tapasztalatok szerint ez a többletfogyasztás, illetve részben többletberuházás 70-80%-a importban csapódik le, ezért ez szintén a GDP arányos egyensúlyi mutatónkat tovább fogja rontani. Tehát összességében ezek azok a tényezők, amik ezt a hirtelen fordulatot okozták.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere valamivel több mint 151 milliárd forintos többlettel zárt január végén a pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint. A portfólió elemzője azt mondta, hogy februárban már jelentősebb lehet a hiány, mert jelentős elkölthető forrás érkezik a lakossághoz, többes mellett a 13. havi nyugdíj és a személyi jövedelemadó visszatérítés kifizetésével. Csiki Gergelyt kérdeztem.
151 milliárd forintos többlet jött össze januárban a költségvetésben, ami alapján azt mondhatjuk, hogy rég volt ilyen egyébként, hogy egy átlagos költségvetési hónap volt az idei év első hónapjában. A korábbi évek első hónapjában hasonló többleteket láthattunk, ilyen 100-250 milliárd forint összegértékben szóródott ez a többlet, de még 2016 és 2017-ben is ennél alacsonyabb volt egyébként a költségvetés szuficit az év első hónapjában.
Így maradhat-e ez az adat, tehát a következő hónapok hozhatják-e már azt, hogy talán nem lesz akkora a hiány, mint 2021-ben volt?
A következő hónapban, nevezetesen februárban biztosan jókora hiányt fogunk látni. Elég csak arra gondolni, hogy az SZIA visszatérítés kifizetése az államkasszából ebben a hónapban lesz effektív, de március elején fogjuk ennek a hatásait látni a februári költségvetési egyenlegben. És azt se felejtsük el, hogy a megemelt bérek plusz egyedi költségvetési kifizetések, például a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak a plusz összege, vagy a nyugdíjasoknak kifizetett 13. havi nyugdíj mind-mind februárban lesz effektív, és a február egyenleget rontja. Tehát egy méretes várakozásunk szerint méretes költségvetési hiányt fogunk látni az év második hónapjában, ami nem lenne szokatlan, mert a korábbi években is, az elmúlt négy évben egy ilyen 200 és 700 milliárd forint között szóródott a költségvetés februári hiánya.
Még márciusban, illetve áprilisban is magas lehet a hiány?
A korábbi évek jellemző adatai azt mondhatják, hogy még márciusban is egy jelentősebb néhány 100 milliárd forintos költségvetési hiány szokott összejönni. Az elmúlt évek átlag azt mutatja, hogy minimális mínusz jön össze. Sok esetben egyébként többleteket is láthatunk. Az elmúlt években volt például áprilisban többször is 100 milliárd forint fölötti többlet.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Kismértékben nőtt tavaly Magyarországon a sertésállomány. Ez azt jelenti, hogy jelenleg csaknem 2,9 millió sertést tartanak itthon a hazai gazdálkodók, mondta az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára. Tarpataki Tamás hozzátette, hogy az elmúlt években növekedett itthon a sertéshús fogyasztása. A magyarok átlagosan évente 33 kiló sertéshúst fogyasztanak.
Jelenleg Magyarországon több mint 2,8 millió sertés van. Valójában szakmai szempontból az állomány létszám az kevésbé informatív, mint mondjuk a vágásszám, vagy a vágási teljes tömeg, vagy a vágási érték. Jobban szeretjük ezeket használni, de használjuk az állomány létszámot is. Az állomány létszám tavalyhoz képest egyébként nem csökkent, kismértékben nőtt, ami azért jó ír igazából, mert a sertés ágazat jelenleg, sőt, hát évek óta nincsen könnyű helyzetben, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és más európai országokban viszont kimutathatóan csökkent. Nálunk 1-2-3%-kal magasabb a sertés állomány, de még egyszer mondom, az állomány létszám az mindig csak egy pillanatfelvétel. Az adott pillanatról, december 1-én szokták egyébként a sertés állományt felmérni. Ez illeszkedik egyébként a jelenlegi fogyasztási szintünkhöz, ami szintén örömtelien emelkedett. Most már az európai átlag fölött fogyasztunk per fő, per év sertést, és ez 33,1 kg most már, ami szintén az elmúlt 10 évben jelentős fejlődésen ment keresztül.
Milyen támogatásokat kapnak a gazdálkodók annak érdekében, hogy megérje nekik sertést tartani?
Ez azt kell tudni elsősorban, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikájában a sertés és egyébként a baromfi ágazat egyáltalán nem támogatott. Ez a két ágazat nem részesül olyan közvetlen támogatásokban, mint amilyenben például a növénytermesztés vagy más ágazatok, hanem teljes mértékben magára van utalva, úgymond. Ettől függetlenül brüsszeli engedéllyel lehet bizonyos mértékben állami támogatásokat adni, és tulajdonképpen ez az, amit Magyarország a lehető legnagyobb mértékben kihasznál. Ezek állatjóléti támogatások, amelyeket szakpolitikai szempontból nagyon fontosnak ítélünk, hiszen nagyon fontos, hogy az állatokat megfelelő körülmények között, jó minőségű takarmánnyal, megfelelő férőhelyel, megfelelő megvilágítással, megfelelő légtechnikával tartsák, és ezek az állatok jól érezzék magukat, ezért a magyar állam állatjóléti támogatásokat nyújt mind a sertés, mind a baromfi ágazatban. A sertés ágazatban ennek mértéke tavaly a kifizetések alapján 21,5 milliárd forint volt, amelyet a tartók kapnak. Tehát a tartók, akik vállalják az állatjóléti követelmények teljesítését, azok jogosultak erre a támogatásra. Tehát ez az a típusú közvetlen, úgymond közvetlen vállaláson alakuló támogatási forma, amelyet 100%-ban nemzeti forrásból finanszírozunk, és emellett természetesen a sertés ágazat szereplői számára is elérhetők azok a vidékfejlesztési, és ezek, mint ahogy a nevében is benne van, a fejlesztési által a beruházási források, amelyeket más ágazatok is alapvetően igénybe vehetnek. Itt nagyon fontos az állattartó telepek korszerűsítése és az élelmiszeripari üzemeknek a fejlesztése, tehát a vágóhidak és feldolgozó üzemeknek a fejlesztése, amelyek felveszik a sertéshús mint alapanyagot.
Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkárt hallották. Nőtt a hazai méhészek támogatása 2021-ben, és várhatóan idén is több forrásból kapnak segítséget tevékenységük fenntartásához és fejlesztéséhez, mondta az Inforádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy az aszályos időjárás és a téli hideg elmaradása nem kedvez a méhészeteknek.
Több irányú támogatást kapnak, a méhészek kapnak közvetlen és közvetett támogatást is. A közvetett támogatásnak a fele az Európai Unióból érkezik, fele pedig a nemzeti kormánytól. 2020-ban ennek a támogatásnak az összege 2 milliárd forint körül alakult, majd 2021-ben ez nőtt 30%-kal, és 2022-ben pedig már 3 milliárd forint közvetett támogatást kapnak a méhészek, ez az úgynevezett Magyar Méhészeti Nemzeti Programon keresztül méhészek tevékenységét, így akár a méhek állatgyógyászati kezelését, a méhek takarmányozását, vándorlási költségeket lehet, azoknak lehet a kiadásait visszaigényelni kiadásaiból, illetve tartós eszközbeszerzés, mint a pörgető, fedelezőgép, mészűrők, méztartályok beszerzését is támogatja, de támogatáshoz jutnak a méhészek, akik közvetlenül értékesítik a mézüket, így a csomagoló eszköznek egy részét is vissza tudják igényelni. Egyedülálló módon az Európai Unió tavaly megemelte mindössze 2 hét időtartamra támogatási összeget, és egyedülálló módon csak a magyar méhészek tudták ezt kihasználni. Júniusban volt olyan 2 hetes időszak, amikor 800 millió forint plusz támogatáshoz jutott az ágazat, és ezt a magyar államkincstártól le is hívták a magyar méhészek. Közvetett támogatásokon túl az ágazat kap közvetlen támogatást is, ez tisztán nemzeti forrásból, méh családonként 1000 forint támogatást, ez egyébként idén február hónapban egész hónapon keresztül igényelhető, ez is jelentős segítség az egyébként mély egészségügyi problémával küzdő méhészeti ágazatnak.
Milyen állapotban vannak most a hazai méhcsaládok? Az időjárás jót tette a méhészeteknek?
A méhészeti ágazatnak soha nem tesz jót az az időjárás, ami nem illeszkedik az adott évszakhoz, így idén már kijelenthető lassan, hogy nem volt ismét tél. Rendkívül csapadékszegény tél volt, ez azért fontos, mert több mézelő növényünk, így az akácfa, a szelidgesztenye, a hársfa, már most látni, hogy fog küzdeni a téli csapadékhiány miatt, hiszen jelenleg kijelenthető, hogy aszály van a mezőgazdaságban, fás mélegelőink nem jutnak elég csapadékhoz, így az akácfa, a szelidgesztenye, vagy a hársfa mézelésére ez akármilyen hihetetlen, de már negatív hatással van. Ezen kívül az állandó alacsony hőmérséklet is, hiszen szinte csak éjjelente volt némi fagy. Ezt a telet eddig nappali fagyok nélkül csináltuk végig. Ez szintén negatív hatással van a méhcsaládokra. Ők azt szokták meg itt 100 millió év a Kárpát-medencében, 2-3 hónap hidegre el tudnak szépen pihengetni télen. Nem egészséges a méhcsaládnak ez az enyhe tél. A méhészek egész télen szinte folyamatosan monitoringozzák a méhcsaládjaikat. Egyelőre nagyobb veszteségek nélkül fog úgy néz ki lezajlani a kitelelés, és már viszont előre férünk, hogy tél hiányában március végén, áprilisban meg fog jönni ismét, mint az elmúlt években a tél, és ezek a korai késő tavaszi fagyok jelentős kárt tehetnek azon mélegelőink virágrügyeiben, mint például főmélegelőnk az akác virágrügyeiben, amelyek egyébként is érzékenyek a fagyra.
Mi lenne az ideális, hogyha milyen időjárás jönne? Most az lenne az ideális, hogyha az évszaknak megfelelően elkezdődne egy lassú felmelegedés, jönne valamennyi csapadék?
Nekünk az ideális az lenne, hogyha februárban megérkezne a csapadék. Az ideális az lenne, a február hideg maradna, tartós éjszakai fagyok, nappalra menjen a hőmérséklet 5 fok fölé. Nem jó, hogyha ideje korán a méhcsaládok fejlődésnek indulnak. Nem jó, hogyha minden nap ki tudnak repülni. Ekkor ugyanis az anya természetellenes intenzitással bekezdi a petézést. Petékből kikerült lárvák pedig igénylik a friss virágpor jelenlétét, de viszont februárban nyilván még nem fog annyi növény virágozni, hogy esetleg a méhek el tudják maximálisan látni a jövő generációját, a fiasítást.
Most már egyébként elkezdtek kirepülni a méhek?
Amikor a nappali hőmérséklet 10 fok fölé megy, és süt a nap, akkor a méhek már kijárnak, keresnek ivóvizet, keresnek virágport és friss nektárt.
Tehát akkor már vannak olyan méhészetek, ahol tapasztalják azt, hogy kirepültek méhek?
Abszolút, amikor 10 fok fölött van az ország, középhegységek kivételével, az északi hegységén kivételével szinte mindenhol kirepülnek a méhek, és napközben, azaz déltől 2 óráig folyamatosan járnak és gyűjtik a vizet és a virágport.
Áttérve egy kicsikét a piaci viszonyokra és a mézpiacra, megfigyelhetőek voltak tavaly olyan anomáliák, amelyek nehezítették a magyar méhészek, méztermelők tevékenységét?
Abszolút, hiszen a kedvezőtlen időjárás miatt kedvezőtlen méhészeti évet zártak a méhészek. Ez azt jelenti, hogy átlag alatti mézterméssel zártunk, viszont a külföldi partnerek, akik most már több évtizede megszokták a jó minőségű magyar mézet, ők továbbra is fenntartották vásárlási igényeiket, így az export zavartalanul folyt. Mindegy 15 000 tonna mézet exportálta az ország a tavalyi esztendőben is, viszont kevesebb megtermett méz és az intenzív export következtében egyes termelőknél, illetve egyes hazai üzletláncokba szállító mézkiszerelőknél mézhiány fordult elő. Ez körülbelül 2-3 éves jelenség, amikor is a magyar mézkiszerelőknek el kell dönteniük, hogy vagy a hazai üzletláncok esetleg megkívánt akcióira nemet mondanak, azaz nincs elegendő áru, vagy külföldről szerzik be a mézet. Egyesületünk és a NÉBI folyamatosan ellenőrzi egyébként az üzletláncokban található és egyre intenzívebben megjelenő külföldi mézek minőségét, de ez abszolút új szakmatörténelmünkben, hogy amit a fogyasztó megszokott, hogy a magyar üzletláncokban is mindig magyar mézet tud vásárolni, most már oda kell figyelni, meg kell nézni a mézet címkén, az apró betűs részt, hogy a méz a világ melyik földrészéről származik, hiszen nyilván minden mézfogyasztónak elsődleges érdeke, hogy hazai mézet fogyasszon.
Brost Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották.